114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Ezek a digitális hibák tehetik tönkre a nyaralást. Biztonságos nyaralás a digitális korban. Még a pénzmosás elleni szakértőt is érhetik meglepetések. Ezzel a témával kezdünk ma, 2026. augusztus 11-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit kollégáimmal, Nagy Helgával és Szabó Andrással együtt. Én Madrász Máté vagyok. Mai témáinkból röviden. Engedjük be a fiatalokat a demokráciába. Választójogot 16 éves kortól. Védőháló nélkül könyvbemutató. Milyen környezetvédelmi prognózisra számíthatunk idén? Gyermekközpontú iskolát csak megfelelő feltételekkel lehet teremteni. Jelentős lépés a női reproduktív egészségben, először ültek egy asztalhoz a minisztérium és a civil szervezetek. Így segíthet a zene legyőzni a gyerekek lámpalázát, nagy közönség előtt, stressz nélkül. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de először halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint átmenetileg megszűnik a kánikula. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és az északkeleten erős lökések kísérik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9-19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az észak-keleti szél. Kora reggelre 8-17 fok közé a hülle a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A Dunától keletről több felé, valamint helyenként a Dunántól keleti tájain is még élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Friss lesz a hajnal, hogy napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Nyaraláskor sokan hajlamosak lazítani a biztonsági rutinjainkon, pedig a digitális világban a vakáció sem ad felmentést az óvatosság alól. És a telefonban itt van dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi szakjogász, remélem itt van a telefonban. Jó napot!
Igen, jó napot kívánok!
Még javába tart a nyár, tehát nagyon aktuális a dolog, amiről beszélünk, de mik ezek a tipikus történetek, amik bennünket megvezetnek, vagy megvezethetnek? Én annyit tudok, amikor szoktam menni például külföldre, ott elkérik a személyemet, és lefénymásolják, az például rendben van.
Igen, nagyon aktuális témát boncolgatunk most, mert ugye jön az augusztus 20-a, és mindenki nyaralni megy, még az utolsókat élvezzük ki a nyaralásból, és hát ugye szálláshely szolgáltatóknak a szolgáltatásait veszük igénybe, és ott ugye egy nagyon rossz és bevett gyakorlat, hogy elkérik a személyigazolványokat, okmányokat, illetve hát ugye a valamikor még a vezetői engedélyt is, ezt ne engedjük, mert ugye nem engedélyezi a magyar törvény ezt a letétkezelést, ráadásul ugye a fénymásolatot sem, illetve azt sem, hogy beszkenneik lemásolják érkezéskor. Van egy nagyon speciális eszközük, amivel ugye átemelik ilyen az adatokat OCR technológiával, és ugye csak is kizárólag ezt engedi, ez tulajdonképpen semmi másról nem szól, csak arról, hogy megkönnyítse a szálláshely szolgáltatóknak a dolgát. Tehát most itt nem kell arra gondolni, hogy itt a mi adatainkkal akarnak kapásból visszaélni, de ez egy nagyon rossz gyakorlat, ezt megnövekedett vendég mennyiségkor szokták ugye elintézni, hogy jöjjenek vissza később, adják oda a személyigazolványokat, foglalják el a szobájukat, és akkor később évben visszaadjuk az okmányokat. De hogy ezért sajnos már ugye a spanyol adatvédelmi hatóság is egy ilyen 30 ezer eurós bírsággal büntette meg a szálláshely szolgáltatót. És hát ugye kimondta, hogy itt arról van szó, hogy ez jogosulatlan adatkezelés, jogalap nélküli adatkezelés. De ugye mit jelent ez egy laikus számára, hogy tulajdonképpen nincsen kirakva egy adatkezelési tájékoztató. Uh-huh. Mert hogy ugye ezt rontják el legtöbben a cégek, a szálláshely szolgáltatók, a hotelek, mindenki, hogy nem tájékoztatják előre az adatkezelésekről, meg arról, hogy mi fog történni, meddig tárolják az adatokat, mi célból, magát akár a csekkolásnál, a becsekkolásnál a vendéget sem. Uh-huh. És hát ugye ezért kapnak ilyen hatalmas összegű bírságot.
Aha, és nekünk mit kell csinálni helyesen? Tehát odaadjuk, akkor nekünk ettől oda kell adni, vagy azt mondhatjuk, hogy nem adjuk oda. Megvárjuk, míg elintézik. Ez a helyes, mert ez meglehetősen...
Itt oda kell adni azért, hogy leírják róla az adatokat, de itt csak a számokat tudják lemásolni. Tehát ugye arra nincs lehetőség, hogy lefotózzák magát az okmányokat.
Uh-huh. És mi van még, ez nagyon fontos és nagyon izgalmas és eléggé jellegzetes történet, ugye? Hadd kérdezem, még mi van, ami tipikus? Én tudom, hogy határokon mindig rengeteg adminisztrációt szoktak csinálni, hogyha esetleg van valami útlevél vagy határellenőrzés, akkor rengeteg statisztikákat hölnek, azzal nincsen bajunk. De mi az, ami még tipikusan elő szokott fordulni?
Hát utazáskor mindenkinek van már mobiltelefonja, tehát ugye a Wi-Fi, ezek az USB-k, a QR kódok, tehát hogy most már olyan nagyon ebben a digitális világban élünk, hogy kétszer is meg kell gondolni, hogy mire kattintunk rá, mit fogadunk el. A repülőtéren is a töltőállomásokon keresztül ilyen rossz indulatú szoftverek kerülhetnek az eszközeinkre. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy ha lehet, akkor készüljön fel, és használjanak saját adaptert, meg powerbankokat. És soha ne bankoljunk külföldön, és intézzük meg ezeket intézzük a céges ügyeket ilyen nyílt forrású wifin keresztül, mert ugye abból hatalmas probléma lehet.
Uh-huh. Azt tudom, hogy például a repülőjegyet mostanában már kevésbé papír alapon, hanem általában elektronikusan szokták kiváltani, tehát sok embernek például ilyenkor a honlapról kell letöltenie például a beszállókártyát és mindenre hasonlót. Ez is
így igaz, és nagyon fontos odafigyelni egyébként, hogy ezeknek a beszállókártyáknak mi lesz a sorsa. Tehát akkor nyilvánvalóan ne nyomtassuk ki, de hogyha kinyomtattuk már, akkor figyeljünk oda, hogy hol dobjuk ki, és mert ugye ezen személyes adatok abszolút szerepelnek.
Uh-huh. Ez nagyon izgalmas, amit mond, és most jönnek az ötleteim ebből. Például a biztosítások, ugye mindenfajta utas biztosítás, úti biztosítás és általában adatgyűjtéssel együtt jár.
Uh-huh. Így igaz, igen. Rengeteg fajta adatot kérnek be rólunk, ugye a biztosító társaságok utazás előtt, az utazással, életkörülmény mindenről. Tehát, hogy ezeket ugye kénytelenek vagyunk megadni a regisztrációs felületen, de, uh-huh. de el kell olvasnunk az adatkezelési tájékoztatót. Tehát, hogy ez mindig egy trigger pontnak kell lennie, hogy van-e kint érvényes adatkezelési tájékoztató. Uh-huh. Ugyanis az adatkezelési tájékoztatóból fogom látni, hogy ki a cég, aki mögötte van. Uh-huh. Rengeteg csalást meg lehetne előzni azzal, hogyha a felhasználó az online felületen megnyitná az adatkezelési tájékoztatót, mert ezek gyakorlatilag nincsenek. Tehát, hogy amikor csalás áldozatai vagyunk, akkor ugye pont ezek a dokumentumok hiányoznak, uh-huh. vagy pedig nagyon bagatell módon vannak kitöltve. Tehát nem lehet visszakövetni magát a céget, nem egy létező cég van ott, mint adatkezelő.
Uh-huh. Még szokott olyan, hogy most elkezdtem gondolkozni, ugye az utazásoknál előfordul, minden, ha simán megy, akkor nincsen baj, de előfordul, hogy késik a járat, vagy valami más, és akkor intézkedések szoktak történni, és ugye lehetnek ilyenfajta, hogy is mondjam, hozzájárulások, anyagi és egyéb támogatások ami mellett megint adminisztrációs lépések vannak. Én voltam külföldön valahol, és ezzel találkoztam egy hasonló történettel, hogy szétadminisztrálták magukat, hogy egy jelképes összeget adjanak, mert ugye késett a repülő 3 órát, vagy nem tudom mennyit például. Itt is látok egyfajta ilyen adat, hogy is mondjam, adatszívást, amikor leszívtak mindent tőlünk. Miért fontos az,
hogy... Pedig a GDPR kimondja, hogy ugye hörcsögölni az adatokat, tehát hogy begyűjteni minden adatot nem lehet. Ugye itt kicsit akkor aggályos, hogyha esetleg tudjuk, hogy nem adtuk meg hírlevélfeliratkozáshoz az adatainkat, de mégis kapunk e-mailt az akciókról, meg ugye a légitársaság kommunikál velünk folyamatosan, és én azt gondolom, hogy ugye itt is nagyon fontos, hogy még mielőtt megadjuk az adatainkat, kérjük ki, nyugodtan legyünk bátrak, és kérjük ki az adatkezelési tájékoztatót, illetve a hozzátartozó dokumentációt az érintett jogainkról. Uh-huh. Ez nagyon fontos.
Na, izgalmas, amit mond. De egyébként van egy másik, én persze mindig másfelé csúszkálok, de maga csak tegyél helyre. Vannak úgy, hogy elvesznek irataink. Tehát sok esetben azt tanácsolják nekünk is, nekem is szerencsém is volt, hogy lefotóztam az útlevelemet, és lefotóztam a repülőjegyet külön is, és volt nálam ezért egy biztonság, mert sok esetben eltűnhetnek az iratok, lenyúlhatják, elvihetik. Akkor ezt a dolgot hitelesen föl lehet használni, vagy ilyenkor mi a teendő?
Ez egy érdekes kérdés, ugye az, hogy hol tudjuk ezeket felhasználni, ez mindig az adott hatóságtól, az adott országtól függ, mert a reptéren például, hogy ezeket nem fogadják el még, tehát ugye a DÁP-ot sem, tehát a DÁP-al is tudnánk ugye utazni és kiváltani az okmányoknak azt, hogy fizikailag jelen kelljen lenni, de nagyon sok helyen még mindig nem fogadják el, pont így jártunk. Egyszer egy csapatépítő ugye pénzmosási megfeleltetés okán szeretünk volna egy kicsit leszondázni a kaszinó piacot, és nem engedték meg, az egyik munkatársunk otthon hagyta véletlenül a személyigazolványát, és ezért kvázi nem is tudtunk bemenni.
Tényleg?
Mert nem fogadták el, hiába volt DÁP-ja, és hiába regisztrált előre, hiába tudja egyébként bizonyos helyzetekben azonosítani magát, ez még annyira nem elfogadott. Tehát hogy ezek az online, mindig érdemes egyébként előre tájékozódni, hogy az ott adott országban, meg az adott hatóságnál hogyan történnek ezek a hivatalos ügyintézések.
Nagyon érdekes, amit mond. Egyébként úgy tudom, és azt hiszem mozogtam itt azért szerte Budapesten, és én tudok egy pár helyet, most Isten bizony, nem tudom felidézni, hogy ki is van írva, hogy a DÁP-ot nem fogadom el. Megvan a postán. Igen. Például. Postán nem fogadják el a DÁP-ot például. Azt tudom. Akartam valamit intézni, és azt mondták, hogy DÁP nem. Mutassam a ilyen vagy olyan iratomat például.
Igen, én nagyon sok helyen kérik az eredeti iratokat. Ugye, és akkor ezt már tudjuk, hogy eredeti iratokat átadni, az eredeti okmányainkat átadni, igazából csak adott rögzítés céljából lehet sem fénymásolni, nem engedjük meg, és sem beszkennelni nem lehet.
Értem.
Ugye egyetlen egy esetben, amikor pénzmosási megfeleltetésről van szó, és ugye az ingatlanosok szokták ezeket elkérni, és nekik sajnos törvényi kötelezettségük, meg az ügyvédnek, illetve hát ugye céges ügyfelek esetén a könyvelőnek ott ugye kötelesek elérni, ellenőrizni és meg is őrizni egyébként 8 évig, tehát hogy ez egy törvényi kötelezettség.
Hát az igazság, hogy nagyon keveset tudunk általában a dologról, azt gondolom, azért a nyilvánosságban itt ott azért lehet olvasni, de szerintem át kéne alakítanunk a saját beállítódásunkat, hogy tulajdonképpen az adataink a miénk, és adatokat annyira érdemes adni, amennyire az funkcionális. És ugye csak a funkcióknak megfelelően kell adatokat szolgáltatni, tehát semmifajta többet információt átadni nem javalt, ugye, hogy jól mondom. Nem jó volt.
Abszolút, igen, teljesen igaza van. Én azt gondolom, hogy ugye az a probléma, hogy 75 oldalas adatkezelési tájékoztató kora lejárni látszik, mert egyszerűen nem tudjuk már befogadni. Tehát ugye a rohanó világunkban, amikor klikkelünk, mi csak az applikációt akarjuk használni, letölteni, közösségi médiára bejelentkezni, kontaktálni, TikTokozni, tehát hogy akkor már nem érdekel minket az adatkezelési tájékoztató. Ott gyakorlatilag a félvesénket is eladhatnánk azért, hogy felhasználói legyünk az adott platformnak, és én azt gondolom, hogy egy idő után felmerül a platformnak a felelőssége, hiszen nem lehet már egy ilyen 100 oldalas adatkezelési tájékoztatóval egy laikust megfogni. El kell kezdeni piktogramokban kommunikálni, el kell kezdeni egy kicsit felhasználó barátabbá tenni a felületeket is, ráadásul ugye itt vagyunk az AI korában, tehát a mesterséges intelligencia itt van, ott is van 3-4 fajta mesterséges intelligencia fokozat, és hát ezeket láthatóvá kell tenni, ezen folyamatosan ezért kampányolunk.
Azért örülök, hogy erről most mi beszélünk, mert igazából pont erről van szó, hogy egy kicsit hozzá kell hangolódnunk ehhez a történethez, ugye ez a sok-sok információ, az információ kezeléssel együtt nekünk is jártasságot kell, hogy szerezzünk, mert visszaélhetnek velünk, és azt gondolom, lehet, hogy csak egyszerűen egy ártatlan dolog, mert túl adminisztrálnak egy csomó helyet, de az esetek bizonyos részében kockázatot, magasabb kockázatot jelent. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy most mi erről beszéltünk, és ha adódik történet olyan, ami esetleg elakad, vagy amilyen konfliktus jelent, ugye, akkor beszélhetünk még magával, ugye visszahívhatjuk. Mert
szépen köszönöm, igen. Köszönöm,
és hogyha maga is tud olyan tartalmat, témát, ami ebben a dologban közérdeklésre tart számot, akkor természetesen szívesen beszélgetünk még, mert én szerintem ez most egy hosszú ideig kulcs kérdése lesz a mindennapos biztonságérzetünknek például. Úgyhogy köszönöm szépen, amit elmondott, és hát minden jót kívánok, és folytassuk, ha erre szükség van. Jó? Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ha önöknek is fontos az emberi hang, vagyis a civil rádió további fennmaradása, kérjük támogassanak minket. 13600-as telefonszám, 54-es kód. 500 forinttal támogathatja a Civil Rádiót. Köszönjük!
Száztizenhét perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A választójog korhatárának 16 évre csökkentése nem csupán a fiataloknak tett gesztus, hanem a demokratikus részvétel kiszélesítését és az egész polgári és politikai közösség megerősítését szolgálja. És a telefonban itt van Szalóki Viktor, ifjúsági szakértő, az A-hang politikai igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot, köszöntöm a hallgatókat.
A nem túl régen fölvetődített a nyilvánosság előtt, és hát sokan furcsa arcokat is vágtak tulajdonképpen, hogy a 16 éves kortól lehessen választani a fiataloknak, és részt vehetni azokban a választási folyamatokban, ami egyébként mindenkit érint, tehát őket is, mindenki mást, és nagy kikerekedett szemmel reagáltak sokan mások, és aztán szép nehezen tanulták meg, csak hogy azért a világon mégiscsak van olyan hely, ahol például 16 éves kortól lehet már választani, ugye tudjuk mindannyian Ausztriában. Hogy maga szerint mi az aggályoskodás tárgya? Miért? Mi a baj ezzel a 16 éve? Nem tartják arra éretnek egy 16 évest, hogy ennek a feladatnak helyt álljon, hogy tudjon választani?
Valóban, én 5 évvel ezelőtt egyébként Nagy Ádám ifjúságkutatóval közösen már egy vitaindító írást közöltünk ezzel kapcsolatban, és ilyen nemrégiben maga a miniszterelnök, Magyar Péter is felvetette ennek a lehetőségét, illetve ehhez csatlakozott egyetértően Lannert Judit oktatásügyi miniszter is, hogy végső soron valamilyen formában lehetőséget lehetne, vagy kellene biztosítani egyébként, például a 16-17 évesek számára is. Ez valóban elsősorban, vagy első hallásra szerintem nagyon sokaknak furcsán hangozhat, és mi is olyasmi, rengeteg olyan kritikával találkoztunk, vagy fogalmazódott meg így a felvetésekkel szemben, ami klasszikusan azt érinti, hogy ez a 16 éves korosztály nem elég érett, nincs elég tudása, nincs elég információja azzal kapcsolatban, hogy döntéseket hozzon. A mi érvelésünknek egyébként az alapját az képezi, hogy egyszerűen az elmúlt évek, évtizednek a változása az magával hozza azt, hogy egyszerűen már a 16 évesek is, csak úgy, mint a 18 évesek, számos dologban elkezdenek nagyon közelíteni egymáshoz, akár csak korosztályi sajátosságokról beszélünk, akár generációs trendekről, vagy például, hogyha említhetném azt, hogy mondjuk az információhoz való hozzájutás mennyivel könnyebb ennek a generációnak. De az egyik másik kritika, amilyenkor fel szokott merülni emellett, ez például a befolyásolhatóság. Nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy hát ez a korosztály nagyon befolyásolható.
Ki által? Az a kérdés, hogy ki által, ugye?
Így van, így van. Nyilván a politika, vagy a pártpolitika az, ami ott szembe jön, de hát ez nagyon egyoldalú kritikaként szokott felmerülni, mert mindig egy adott pártnak a szimpatizánsai úgy gondolják, hogy ezt majd biztos, hogy a másik pártnak a politikusai, vagy a másik pártnak a döntéshozói fogják befolyásolni az adott fiatalokat. És hadd mondjak három fontos kulcs dolgot. Uh-huh. Az egyik az az, hogy nem önmagában az pusztán annyiról szól ez a dolog, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy engedjük közel a fiatalokat a demokráciához, engedjük be őket a demokráciába, akkor nem pusztán arról van szó, hogy valaki 16 éves, 16. életévét betöltött és kapjon szavazati jogot, hiszen annak ugyanúgy nincs semmi értelme, mint hogyha nem tudom, egy teljesen más korcsoportot vagy egy korosztályt mondanánk, hanem mellé kell tenni egy nagyon fontos tanulási folyamatot, amiben benne van az oktatásreformja, benne van egészen más olyan ifjúságpolitikai eszközök, amelyekkel a fiatalokat képessé, érdekelté és kompetenssé kell tenni abban, hogy ők tudatos állampolgárként részt vegyenek a demokráciában. És itt szoktuk hangsúlyozni, hogy mi nem kategórikusan, kizárólagosan azt mondjuk, hogy akkor 16 éves kortól legyen teljes választójog, hanem azt, hogy kezdődjön egy olyan szakmai diskurzus, ahol ezen lehetőségeket meg lehet vizsgálni. Hmm. És ahogy ön is mondta, ugye van számos nemzetközi példa, nem csak Ausztria, hanem más olyan példák, ahol mondjuk a lépcsőzetesség elvét vezetik be, tehát azt mondják, hogy kizárólag aktív szavazati jogot kapnak a fiatalok, tehát nem, ők maguk nem választhatók 16-17 évesen, sőt, a lépcsőzetességhez az is hozzátartozik, hogy például kezdetben, mondjuk 16-17 évesen csak önkormányzati választásokon szavazhatnak a helyi közösségükbe, ahol élnek, ott engedjük be őket, és a 18. életévükben pedig szavazhatnak már országgyűlési választásokon. És akkor még a befolyásolhatóság kritikája, ami szerintem egy nagyon kardinális dolog. Nincsen ma Magyarországon bármiféle olyan, nem tudom, tudáspróba felmérő, ami megállapítaná azt, hogy ki rendelkezik kellő információval ahhoz, hogy neki szavazati joga lehessen. Ugyan nem is így van a szavazati jog, hanem egy egyenlő szavazati jogról beszélünk, vagy választójogról, és nem a korcsoporton múlik, mi ezt szoktuk mondani, mert ugye ugyanez a kritika fel szokott merülni az idősebbekkel szemben, a vidéken élőkkel szemben, a alacsonyabb iskolázottságúakkal szemben, hogy könnyen befolyásolhatóak, az mégsem merül fel nagyon helyesen, hogy nekik egyébként a szavazati jogával mit kellene csinálni, hiszen hogyha ebből kezdünk el kiindulni, és elkezdjük leszalámizni ezeket a különböző társadalmi korcsoportokat, vagy nem csak korcsoportokat, hanem bármilyen társadalmi csoportot, akkor végső soron oda lyukadnánk ki, hogy nem lesz, aki szavazhatna, vagy csak egy nagyon szűk réteg. Hmm. És a demokrácia szerintünk pont arról szól, hogy törekszik rá egy társadalom, hogy minél többen részt vehessenek a közügyeink alakításába. Hmm. És hogyha elfogadjuk azt, hogy április 12-e egy rendszerváltásnak az első lépcsője volt, akkor mi úgy gondoljuk, hogy ezt a reformoknak nem csak az intézmények körében kell megállnia, hanem azt sokkal inkább szélesíteni kell, akár például ilyen módon, hogy elinduljon egy szakmai vita, egy diskurzus arról, hogy mondjuk hogyan, a nemzetközi példákat is megvizsgálva, hogyan lehet mondjuk a fiatalabb korosztályt is bekapcsolni, bevonni ebbe.
Érdekes, amit mond, én nemzetközi példáért most nem 10 év, én 2009-2010 magasságában találkoztam Bécsbe, egy delegációt vittem ki akkor, és pont erről beszéltünk az ottani bécsiekkel, ők hogyan közelítik a fiatalokat. Ők azt mondták, hogy 16 éves kor, döntésképes kor, fogékony kor, azokat az ismereteket nem rendelkeznek, amivel a felnőttek nem rendelkeznek, és ők kiképzik, felkészítik. A közintézményeknek az a feladata, hogy mielőtt még a pártpolitika rátelepülne a fiatalokra, elégséges adattal információ alássák el őket, és tulajdonképpen megteremtsék azt a fajta lehetőséget, hogy ezeket a jogaikat, hogy elégséges ismerettel gyakorolni tudják. Úgyhogy azt mondták, hogy nincsen vele gond a 16 évessel, és azóta úgy tűnik, hogy nincs is gond Ausztriában ezzel a kapcsolatosan. Tehát lehet bízni. És ugye szemben megy a másikkal, hogy 16 éves kor, ugye most nem iskola kötelezett kor, bár megint napirenden majd talán vissza kéne juttatni. Tehát, hogy óhatatlanul ez a fajta intézményes korlátozás felnőtté kényszerítette a fiatalokat 16 éves korba. Beszéltem egy pár tizenéves, azt mondja, ha már nem kell iskolába járni, akkor miért nem választhatnék, mondta ő, jó pár gyerek például. És van nekik is igazuk.
Így van, így van. Ez nagyon sok további kérdés felvetett.
Így van.
Szokás azt mondani, hogy azért a 16 és 18 éves korcsoport között azért nincs olyan nagy különbség, legalábbis tudásban, érettségben, gondolkodásmódban. És való igaz, 16 éves kortól dolgozhatnak, adóznak, vagy valamilyen módon például azért fizetnek ők is ugye adót, már csak mondjuk a vásárlásokat tekintve, de házasodhatnak. Nyilván kell ott szülői beleegyezés, de mégis megvannak ezek, ugye mondjuk egy 16 éves nagykorúvá válhat azáltal, hogy házasodik.
Igen.
Tehát van rengeteg olyan dolog, ami ennek a korosztálynak már ott van, lehetősége van, de akkor pont ezt az egyet, ezt miért tekintjük egy ilyen nagyon ördögtől való dolognak.
Uh-huh.
És abban pedig abszolút egyetértek, amit ön is mondott itt a bécsi példán keresztül, hogyha segítjük ezt a korosztályt, ha tanítjuk őket, ha megadunk minden kellő lehetőséget nekik, akkor azzal végső soron az egész társadalmunk nyer, hiszen elkezdődik egy olyan generáció sorozatosan felnőni, aki sokkal tudatosabb és sokkal érettebb lesz. Hiszen azért, hogyha a mostani rendszerbe belegondolunk, egy 18 éves, vagy egy fiatal, amikor betölti a 18. életévét, ezzel néha szoktunk így poénosan beszélgetni munkatársaimmal, nem kap egy szoftver frissítést, hogy akkor ő most innentől készen áll, betöltöttek az adatok, minden információnak a birtokába kerül, hogy egy felelős döntést hozzon, hanem ugyanúgy tanul, mint ahogy egyébként a saját maga módján tanul egy 30 éves, egy 50 éves, sőt még egy 60 éves is arról, hogy a közéletben hogyan alakítja ki a gondolatát. Úgyhogy ezt nem gondolom, hogy ezt kizárólag erre az egy dologra kellene leszűkíteni, hanem sokkal inkább onnan érdemes vizsgálni, hogy hogyan profitál belőle egyébként maga a társadalom. De hogyha még egy fél pillanatra visszaléphetek a pártpolitika színterére, itt egyébként a mostani adatokat tekintve 200 000 emberről van szó. Nagyjából kicsivel kevesebb, mint 200 000, kicsivel kevesebb, mint 100 000 16 éves és 17 éves van. Tehát ők lennének azok, akik belépnének itt mondjuk a választások kapcsán, és nyilván tudjuk, nincs olyan korosztályi réteg, ahol 100%-os részvétel lenne. De azért az egészen furcsa, amikor most a mostani időszakban ez ismételten felmerült, ott hallani olyan, ugye korábbi kormánypárt, ez a Fideszhez köthető megmondó emberektől olyan nyilatkozatokat, hát hogy nemhogy lejjebb kéne vinni, hanem feljebb vinni, tehát hogy azt a korosztályt, aki mondjuk most 18-19 évesek, őket is kiszorítani ebből, és hogy nekem az az abszurditás, hogy ez az első gondolat, hogy inkább szűkítsük a szavazati jogot, mint sem az, hogy egyébként megreformálni egy pártot, hogy megszólítson potenciális új szavazókat. Ez szerintem elég aggályos és
nagyon érdekes, hogy mond.
Nyilván ez az ő dolguk.
Nagyon érdekeset mond, és ugye szemben, hogyha kilépünk ezekből a pártos történetekből, akkor arra gondolunk, hogy ez a társadalom fogadókészségéről szól, hogy mennyire fogadókész az érkező fiatalokra, akik gyakorlatilag át kell, hogy vegyék a stafétabotot, hogy fogalmazzam finoman, és ebben az értelemben minél hamarabb és minél több teljességgel fogadják a fiatalokat, annál több esély van arra, hogy ők elfoglalják, betöltsék azokat a szerepeket, amiben meg tudják mutatni, hogy mire képesek. Én azt hiszem, ez a nyilatkozat, ami pár hónappal ezelőtt, hét előtt megjelent, az alapvetően a fogadókészségről szól az én felfogásom szerint, ami tulajdonképpen biztató és ígéretes dolog. Hogy ez hogyan intézményesül, az pedig hát például magukon is múlik, és azokon az embereken, akik megteremtik azokat a lehetőségeket, hogy a tizenévesek gyakorolhassák demokratikus, hogy is már jogaikat is bemutathassák, hogy igazán mire képesek. Gondolom erről szól. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Viktor, amit elmondtál. mondott, és szerintem erre a témára lehetne visszatérni, ráadásul akkor is, hogyha történik ebben valami, bármilyen fajta megnyilvánulás, mert ugye ebben az értelemben bátorítani kéne ezt a közel 200 ezer tizenévest ebben az értelemben, hogy számítanak rájuk a felnőttek, és én meg azt gondolom, ez talán reprezentatíve és jól mutatja azt, hogy másként kéne ezt a világot felfogni, a frissen érkezőket mindenképpen. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok magának.
Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra. What you do?